Webrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. A stúdióban itt ő velem Dankó Bence.
Sziasztok!
És Barabás Dániel.
Hello!
A Mediátortól. Zenészek a streaming platformok ellen. Ez lesz az első téma, hogy miért is fáj a zenészeknek az, hogyha nem CD-n vesszük meg a lemezeiket. Aztán szó lesz arról, hogy a Facebook visszatér a hírek terjesztéséhez. Ez azért is furcsa, mert ha visszagondolunk néhány évvel ezelőttre a Cambridge Analytica botrányra, akkor ott azt gondoltuk, hogy ezzel egyszer is mindenkorra véget ér a hírek terjesztése a Facebookon. Utána szó lesz arról, hogy új platformra relt az OTP, ezek a mai fiatalok jelmondatta. És a második részben pedig Bükler András lesz a vendégünk, a Libri kiadócsoport PR vezetője, akivel a könyvek online, illetve offline terjesztéséről és marketingéről lesz szó. Na, repüljünk rá az első témánkra. Félig meddig beszéltünk a zenészekről, illetve arról, hogy a zenészek a online és offline világban hogyan tudják marketingelni saját magukat.
Például a Spotify-on keresztül befolyó szerzői jogdíjakból nem nagyon tudja fönntartani magát egy zenekar. Alapvetően a koncertezés, a turnézás marad neki, de az meg egy elég drága műfaj, és hogy a merchandising marad, mint egy ilyen nagy lehetőség arra, hogy komolyabb összegeket begyűjtsen a zenekar, és ezzel fönnmaradhasson.
Bocsánat, egyszerre nem vettünk össze a Bencével, hogy összemosolyogtunk, ez a nagy lehetőségen. Tehát azért mindannyian látjuk, hogy a merchandise a zenekaroknak azért nem olyan nagyon nagy lehetőség. Én szerintem ez egy zsákutca.
Nem biztos egyébként, mert ha belegondolsz, olyan szuper zenekari pólók vannak, tehát tényleg úgy van benne artdirekció, látszik, hogy van benne munka, nem csak így oda van rakva a szokásos tipó, hanem így van rajta gondolkodás.
Ti hordtatok zenekari pólókat?
Igen, igen.
Mennyi
igen.
Ideig?
Én saját gyártású zenekari pólót vartam.
De mennyi, a nagy mennyi, lehet, ideig, a, mennyi ideig? Mennyi ideig erre válaszoljatok?
Mármint egy pólót években mérve?
Ne, hát mennyi, nem, hanem hogy mennyi ideig tartott az időszak, amíg ti ezt
Én életemben több mint 10-15 évig simán.
Azt a mindenit.
Nem ugyanaz a zenekar, de több mint 15 éven keresztül volt az, hogy voltak zenekaros pólóim, és azokat használtam is.
Nirvana, Sepultura, mi volt? Bence, kíváncsi vagyok.
Nirvana volt.
De halkan belesújtogja a mikrofonban. Mi a baj a Nirvánával?
Visszatérve a fő.
A nagy lehetőséget úgy értem, hogy a cikk is úgy fogalmaz, hogy ahhoz képest, hogy milyen kevés pénz jön be a zenekaroknak a streaming szolgáltatóktól, ahhoz képest ez egy nagyobb lehetőség, és nyilván a lemezeladásokhoz képest is, ami most már gyakorlatilag a nullához tendál, ahhoz képest pólókból, bögrékből, kitűzőkből, golyóstobból és plüsmackóból be tud jönni egy komolyabb tétel ezek szerint.
A csodás dalszerző blog talált rá arra a pólóra, amelyikre így azt írta rá a zenekar, hogy ez a póló, ez 5000 Spotify streaming lejátszásnak felel meg, és ebből azért így viszonylag jól látszódnak az arányok, mi mindenképpen érdekesnek találtuk.
És a zenekar pedig arra buzdítja a zenészeket, hogy ez egy márkázatlan póló, tehát ez az üzenet fel rajta, de nincsen rajta a zenekar neve, így általánosan bárki tudja használni, bármelyik zenekar tudja használni, és árusítsátok ezt a pólót, kedves zenészek, és vásároljátok, kedves zenerajongók, és ezzel támogassátok a kedvenc zenekarotokat.
Emlékeztek arra, hogy néhány adásra ezelőtt arról beszéltünk, hogy a legjobb szemét az, amelyiket nem is termeljük meg, tehát nem az, amit mondjuk szelektíven gyűjtünk, hanem ami létre se jön. Én azt gondolom a merch termékekről, és most nagyon sok zenész lehet, hogy egy farönkkel verné szét a fejem. Szerintem semmi értelme a merch termékeknek.
Egy márkázott farönkkel, azt tegyük hozzá.
tehát figyelj, most tényleg otthon nincs elég bögréd? Tehát, amikor elmész egy koncertet, tényleg az a...
Nem is ez az izgi benne, hanem hogy miért vennél egy olyan bögrét, amin nincs rajta a zenekarod, a kedvenc zenekarodnak a neve meg logója.
De mikor rajta van, az annak van értelme?
Hát valakinek, egy rajongó, egy true rajongónak biztos, hogy van értelme.
Ha már ekkora mögénézésben, meg színfalak mögénézésben vagyunk, akkor a Nirvánás póló mellett nekem még gorillazos poharam is van otthon.
Wow.
Jó, mindegy, ez a, jó, tehát oké, én nyilván benne vagyok a saját véleménybuborékomban, és ezt ebből nem tudtak kizökkenteni, én meg titeket nem tudlak kizökkenteni. Szerintem
a véleménybuborék volt a legjobb felütés a következő témánkra. Visszatérő, de tényleg egyébként szerintem fontos nagy figyelmet fordítanunk arra, hogy éppen a mi tartalmainkkal, a kiadók tartalmaival és a reklámos tartalmakkal éppen hogyan sáfárkodik a legnagyobb közösségi oldala, hogy azt szokták.
A legnagyobb sáfár.
Most pedig az újdonság történt, hogy bejelentették, hogy visszatérnek a hírek terjesztéséhez. Itt ugye egy ilyen óriás S-betű kacskaringó, dupla kacskaringó, egy ilyen Cortina d'Ampezzo-i szerpentint írt le a Facebook a hírekkel kapcsolatban, mert ugye 5-6 évvel ezelőtt volt az, hogy teljesen visszahúzza a hírek terjesztését az algoritmusba. Gyakorlatilag ezzel csomó ilyen like-vadász, kattintásvadász szájtnak az elérését beborította, és több ilyen új sütetű BuzzFeed klón akkor csődbe ment.
Hozzáteszük, annyira nem biztos, hogy kár ezekért, mert sok ilyen oldal volt a fake news-ak melegágya.
Igen, tehát hogy félig meddig akkor kényszerhelyzetben volt a Facebook a Cambridge Analytica botrány miatt, és egyáltalán a fake news jelentőségének a felismerése és megbélyegzése, jogos megbélyegzése kapcsán. Akkor azt mondta a Facebook, hogy videó, azt toljátok, azt fogja az algoritmus előnybe részesíteni, és ezután a következő lépés volt az, hogy a videó mégsem annyira, hanem legyen az értelmes beszélgetéseknek a tere a Facebook, tehát hogy a nagyon kommentelt posztokat fogja előtérbe tolni, illetve a csoportokba kerülő posztokat, mert a csoportokba több a beszélgetés, több a kommentelés, tehát hogy a csoportoknak legyen a hazája. És most pedig bejelentette, hogy egy csomó kiadóval újra partnerségre lép, és jöhetnek a hírek, jöhetnek a kifelé mutató linkek a Facebookra.
És jöhet újra a clickbait korszaka, ami egyébként már leáldozóban van, ahogy Új Péter legutóbb mondta. Nem hiszek ebben, tehát szerintem vannak időszakok az online térben is. Hát persze, nyilván a fogyasztó azt fogyasztja, amit elé raknak. De nektek erről mi a véleményetek egyébként?
Nekem az, hogy tényleg egyre kevesebbet posztolnak az emberek a Facebookra magára. Lehet, hogy az Instagramon ott egyre erősebb az aktivitás, de a Facebook szerintem egyre kevesebb személyes tartalommal tud sáfárkodni, egyre kevesebb a buli fotó, a családi kép, tehát egyre kevesebb ilyen tartalom van, és ezért kénytelen folyamatosan lesni azt, hogy milyen tartalomkészítőket, meg milyen kiadói partnereket találok, onnan tud behúzni tartalmakat, amiket aztán remélhetőleg az emberek osztani fognak, kommentelni, és emiatt ott történik majd időt a szájton. Tehát hogy ez egy kicsit ilyen izzadságszagú.
Minden esetre izgi az, hogy azért eltelt 8-10 év, és azóta az algoritmusok is talán kifinomultabbak, amik jobban szűrik a nem valós híreket, és
szuper optimista Dani.
Én csak gondolkodom azon, hogy azért változnak ezek a dolgok, talán mi is egy picit szofisztikáltabban fogyasztjuk már a tartalmakat. Az, hogy ez mennyire segít nekünk ez a trend, ami hele most a Facebook újra elindult, kitörni a saját véleménybuborékunkból, mennyire szorít minket ebbe éppen inkább vele, azt meg majd látni fogjuk újabb 10 év múlva.
A következő témánk az OTP körül forog. Bence, tiéd a szó.
OTP Junior, ez ugye az OTP-nek a fiataloknak, 25 év alattiaknak és iskolásoknak, főiskolásoknak, középiskolásoknak szóló szolgáltatás csomagja. Ez kapott most egy új kreatív platformot, egy teljesen új márkázást. Nagyon modern és trendi, ezek a mai fiatalok felütéssel.
Kacsint.
Maga a spot egyébként tök kellemes lett, meg dinamikus, autentikus szereplők, arcok, bármennyire is utálom az autentikus szót, de most tényleg ebben ez a jó kifejezés. Szépen az ő történetük, megszólalásaik fonódnak egymásba, tehát tényleg a 30 másodperces spot az szép, jól esik, kellemes, legyen még ilyen. A kísérő filmek nekem ott nagyon szíven ütöttek, hogy milyen iszonyú modoros narráció és szöveg és hangalámondás van. Tehát, hogy így...
Egy picit, bocsánat, helyezzük képbe a hallgatót. Arról szólnak ezek a spotok, hogy mai sikeres fiatalokat, tehát adott esetben akár sikeres tinédzsereket mutatnak be ezekben a spotokban. Fotósok, saját bizniszt építők, sportolók, stb. Stb.
Tudós, biológus, természettudós is van benne.
Így van, aki a saját példáján keresztül mutatja be azt, hogy, hogy ő mennyire tudatosan él, és pont ezzel akar szembe menni az OTP, azzal a mondással, hogy hát ezek a mai fiatalok semmire nem jók, és itt láthatunk egy csomó olyan fiatal, akik tényleg tök sok minden elértek, és nagyon talpra esettek, és ügyesek a saját területükön, és egyébként szerintem abban a szempontból nagyon hitelesek is, hogy jól tudják megszólítani azt a célcsoportot, akit az OTP Junior meg akar ezzel találni, ezekkel a spotokkal. Abban egyetértek, hogy a megírt voiceoverek, amiket a szereplőinknek a szájába adnak, azok helyenként elég modorosak, sokkal jobb lett volna, hogyha ez egy közvetlenebb dolog lett volna, vagy nem feltétlenül spotra fordítják le, hanem mondjuk, nem tudom, Instastory-ra, vagy feliratozzuk.
Ezek a mai fiatalok felütésre teljesen összeér, mert teljesen olyan, mint hogyha egy 10 éves gyereket, 16-17 éves gyereket odaállítanának egy ilyen Marcon a 60-70 éves iskolaigazgató helyettes elé, és neki kell egy kicsit így komolykodva előadni, hogy miért ő menjen a tudományos versenyre.
A könyvek online és offline marketingéről lesz szó a következő percekben, a vendégünk pedig Bükler András lesz, a Libri kiadói csoport PR vezetője.
Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.
A következő percekben tehát a könyvek online és offline marketingéről lesz szó. A vendégünk Bükler András, a Libri kiadói csoport PR vezetője. Szevasz Andris!
Hello, sziasztok!
Nem tudom, láttad a Kettős életek című filmet?
Nem.
Ez most egy új film, új tehát film, egyáltalán nem ciki, úgyhogy most így töröd le a homlokot. Ez a film, ez többek között arról szól, hogy a kultúra az mennyire költözik online, és hogy a könyvek kiadása az egyáltalán annak mi a jövője? A könyvek kiadása az ezentúl papír alapon, vagy online történik, és hogy lehet esetleg az e-bookokra építeni a jövő könyv kiadását. Ha megengeded, akkor rögtön megkérdezek egy olyat, ami engem évek óta érdekel, hogy amikor elmegyek egy könyv kirakat előtt, és ugye és azt látom, hogy tömeg van a könyvesboltokban, és a másik oldalon meg arról beszélünk, hogy mindenki már inkább online, meg e-bookot olvas, akkor ebben hol van az igazság?
Hát nem véletlenül láttál ott tömeget. Tehát főleg Magyarországon azért még hagyományosan az emberek szeretik a kezükbe venni a könyveket. A magyar vásárló, és ez nem csak könyvpiacra jellemző, a magyar vásárló az árérzékeny, tehát természetesen, ha valamit meg tud rendelni online, mert olcsóbb, akkor megrendeli online, és átveszi otthon, vagy futártól, vagy bármi. Nagyon sokan könyvesboltba veszik amúgy át. Úgyhogy a maga a vásárlás aktusa az igazából mindegy, hogy hol történik az interneten, és aztán átveszi átvevő ponton, boltban, otthon, tök mindegy. De igenis, a könyvesboltok élnek és virulnak. Az emberek még mindig azért inkább szeretik a kezükbe venni, belelapozni, megszagolni, megnézni. Ez egy mindig nagyon-nagyon nagy hatással van rájuk.
De azért ebben volt szerepe annak is, hogy ugye amikor az online könyvértékesítés elindult, és mindenki elkezdte vizionálni a könyvesboltok, főleg a helyi kis könyvesboltoknak a halálát, főleg ugye Amerikában voltak ilyen nagy félelmek, akkor azért több könyvesbolt így elkezdte keresni azokat a extra szolgáltatásokat, amit így bevisz az eladótérbe, és akkor ettől vonzóbb lesz, gondolok itt a kávézókra, stb.
Maga a könyvesbolti tér is átalakulóban van mindenhol. Amíg régen elvárható volt egy könyvesbolttól, hogy minden tartson, és ha bemész, akkor minden legyen, ma már ez már sokkal érthetőbb, hogyha nincs minden, online majd megrendeled azt, ami ritkasság vagy különlegesség, nem kell minden könyvesboltnak 100 000-es címszámot tartania. Tehát ilyen szempontból megváltozott, ma már nem kell, hogy egy könyvesbolt óriási legyen, inkább az a fontos, hogy tartsa azokat a kurens címeket, azokat az izgalmas címeket, amiket éppen azon a településen, azon a környéken, abban a negyedben, abban a plázában valószínűleg keresni fognak. Inkább ez lett az izgalmas. Abszolút mérhető az, hogy hol mit keresnek az emberek. Nem mondom, hogy drámai különbség van, bestsellereket, népszerű műveket mindenhol keresni fognak, de persze vannak apró regionális különbségek.
A számok azért segítenek, azok erre szolgálnak.
Persze.
Mi a célcsoport egyáltalán egy könyvesboltnak? Lehet azt mondani, hogy egy könyvesboltnak érdemes egy célcsoportra lőnie? Régen ez nem így volt,
nem,
nyilván.
Nem, ez most se így van. Ezek nagyon lassan, nagyon óvatosan picit változnak, de azért ebben nagy drámai változás nincs. Azt látjuk, hogy inkább nők vesznek könyvet, inkább fiatalabb és idősebbek, tehát valamiért a 20 évesek és a 60 plusz olvas többet, ez nem annyira meglepő amúgy, és jellemzően nők vesznek könyvet, mert ők olvasnak többet, sokkal több könyvet olvasnak egy év alatt, mint a férfiak.
Milyen arány egyébként így konkrétan?
Hát ezek ugye precíz számok nincsenek, de azért bizonyos kutatások azt mondhatják, hogy közel a duplája. Aki azt mondja, hogy rendszeresen szokott olvasni, tehát aki már abban a csoportban tartozik, hogy rendszeresen vesz könyvet, ő évi 5 könyvet vesz körülbelül. Ez nem a teljes népesség félreértés, ne essék, akkor sokkal boldogabbak lennénk, ha mindenki venne évente 5 könyvet, de nem tartunk itt. A nők, az olvasó nők is ebben előrébb vannak, ők akár 10 könyvet olvasnak egy évben.
A könyv azért azelőtt egy ilyen univerzális mainstream médium, vagy intézmény, vagy kulturális képződmény volt. Most olyan a könyvolvasás, vagy ez az olvasók, amit te mondtál, ez igazából egy ugyanolyan réteg, mint mit tudom én, a sportból bicajozók, a síelők, egy közösségnek tekintendőbb inkább, és akkor az egész könyv, meg körülötte lévő intézmény, meg maga az iparág az igazából egy ilyen nis rétegiparág, vagy pedig a könyvre még mindig mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen univerzális intézmény, és vannak könyvek, amik egész társadalmakat, meg akár egy egész Magyarországot is meg tudnak mozgatni.
Abszolút nem egy nis piac, mindenki olvas, azt látjuk, hogy valaki a nagyon könnyed, nagyon sok testnedvel átitatott könyveket keresi, vagy igazi, izgalmas kortárs költészetet mondjuk, az szinte teljesen mindegy abból a szempontból, hogy ugyanúgy olvasónak számítanak, és ugyanúgy válaszokat kell adnunk az ő igényeikre. Ától zég mindenfélét olvasnak az emberekhez, nem kérdés. Az online tér megjelenésével egy picit több esetben látjuk, hogy jelennek meg apró kicsi közösségek. Olyan olvasó klubok, most az elmúlt pár hónapban is jó néhány nagyon sikeres példa volt Magyarországon, hogy megjelennek online olvasó klubok, ezek Facebook csoportok, vagy olyan Instagramos hashtages közösségek, akik most jelentek meg. Ugye vannak ilyen típusú körök, de jellemzően ezek az online térben vannak. Ugye maga az olvasás élménye, az olvasás működése és élménye is megváltozott. Amíg régen a könyv volt alapvetően az, ami olvasás, az ma már a sajtó nyomtatott megmaradt részének köszönhetően, és leginkább az online sajtó miatt teljesen mások az olvasási szokásaink. Sokkal gyorsabban olvasunk, sokkal rövidebb hírciklusokhoz szoktunk hozzászoktunk ahhoz, hogy mindenhez van kisfilm, meg animáció, meg infografika, meg kép, és persze, hogy az egész olvasási térben csak egy szeglet a könyv, ami még azok számára is, akik egy nap nagyon sokat olvasnak, még számukra is csak egy kis része, hisz az idejük nagy részében lássuk be Facebook posztokat, online hír cafatokat fogyasztanak, és emiatt az olvasási ritmusuk egy picit megváltozik. Az a kérdés, hogy kik azok, akik ennek ellenére, vagy éppen, hogy emiatt megmaradnak a hagyományos, ennél sokkal kevésbé lüktető, pihentetőbb, elgondolkodhatóbb, mélyebb könyvolvasásnál. Tehát amikor olvasásról beszélünk, azért figyelni kell arra, hogy ez nem csak könyvolvasást jelent sok esetben.
Ezt észrevettük, hogy azért ehhez a könyvkiadók azok alkalmazkodnak, hogy elkezdtek trailer videókat, instasztorikba könyvajánlásokat készíteni. Ezen kívül, vagy ezeken az eszközökön kívül mi az, amit még így azt mondod, hogy az iparág így reagál ezekre a trendekre?
Ugye, amikor könyves promócióról beszélünk, akkor van egy nagyon nehéz ügy. Az, hogy a könyv egy nagyon, nagyon személyes történet. Én teleplakátolhatom az egész várost egy könyvvel, egy könyvborítóval, és megvehetnék hozzá több órányi tévéreklámot. Az nagyságrendekkel kevesebbet ér, mint hogyha a legjobb barátom azt mondja nekem, hogy figyú, ezt most olvasom, és nem bírom letenni, és neked is el kell olvasnod. A személyes vélemény, a számomra valódi, fontos véleménnyel rendelkező emberek hatása, az sokkal nagyobb, mint bármilyen más hagyományos kreatív reklám felület, legyen az rádió, TV, print, bármi online történet.
Akkor nektek a social és a PR, ez a két fő láb, ez vagy áldás?
Ez két nagyon fontos láb. Egyrészt, hogy nem szabad eltitkolnunk, a könyves piac sose lesz akkor a kb. Sehol a világon, hogy igazi nagy kreatív ületéseket tudjon ez a piac kitermelni, hogyha a meglévő média felületek nem érzik úgy, hogy nekik alapvetően kell a kultúrával és könyvvel foglalkozni, pedig sok esetben azt látjuk, hogy fontos médiumoknál is csökken a kulturális rovatok, meg karakterszámok mennyisége. Ugye meg kell tanulni nekünk azokat a közösségeket, azokat a véleményformálókat, akik tényleg hatása vannak arra, hogy az emberek milyen könyvbe lapoznak vele, vagy mit keresnek.
az e-book az mennyire, hogy el Magyarországon, mennyire népszerű? Nagy ritkán metrón, parkban itt-ott látok e-bookot olvasó nőket és férfiakat, de alapvetően nem árasztja el a várost, vagy az országot.
Ez egy finom megfogalmazás. Nagyon sokan olvasnak digitálisan könyvet, és nagyon-nagyon kevesen vesznek e-könyvet. Ugye ennek több oka van. Egyrészt Magyarországon egy olyan fura helyzet van, hogy a könyv az egy kulturális termék, és annak az áfája miatt 5%. Az e-könyv az digitális tartalom, tehát annak 27% az áfája. Amíg ugye ebben nincs érdemi változás, vagy valamilyen szándék, addig nagyon nehéz lesz sokkal olcsóbb maradni. Márpedig, ha már kifizetek egy könyvért egy összeget, akkor már jobban szeretem, hogyha az nem csak egy virtuális fájl, egy fura kütyűn, hanem legalább a kezemben van a könyv. Azért azt is meg kell hagyni, hogy Magyarországon még cáfoljatok meg, de elhanyagolható kultúrája van a digitális tartalomfogyasztásnak. Tehát zenét azt alapvetően YouTube-on hallgatunk, vagy filmeket letöltünk innen-onnan, de nem te meg, nem én, persze ilyen sose történhet meg, de hogy alapvetően azért jellemző a hazai viszonyokra, hogy nagyon szépen mennek az illegális filmletöltő applikációk és rendszerek.
Na, kínos, nagyon kevesen. Nem is tudom, hogy hogy kell. Az gáz, mi?
Majd beletanulsz idő.
Képes vagy megvenni egyébként.
Persze, hát, ahogy öregszünk, egyre inkább a kényelmi funkciókat választjuk, de alapvetően de nincs nagy kultúra itt van a digitális tartalomfogyasztásnak, főleg, hogy azért még fizessünk is. Amíg azt a kényelmet nem értik meg, hogy elutazhatnak úgy utazni, hogy a zsebükben van 1000 könyv, és nem kell utazás előtt a bőröndöt teletömni 5-6-7-8 könyvvel, amíg nem érzik azt az élményt, hogy ez milyen lehetőségeket nyújt, és amíg a piac erre nem készül föl teljesen, hogy tényleg minden elérhető legyen, de alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy mi egy könyvkiadóban ülünk, és azért azt az élményt, amikor megjön a könyv, és bele tudunk szimatolni, azt semmi nem tudja kárpótolni.
Az nagyon izgat minket, hogy hogyan találja meg a kiadó azokat a műveket, amik aztán tényleg piaci sikert ér el, és adott esetben a más könyvek finanszírozását is, kiadásának a finanszírozását is meg tudja valósítani.
Ugye alapvetően abban nem hiszünk, hogy olyan könyveket adjunk ki, aminek a piacon semmi realitása nincs. Minden könyvbe hiszünk, és igenis azt gondoljuk, hogy minden könyvnek van piaci szerepe. Az egy teljes tévút, hogyha olyan dolgokat szeretnénk a könyvesboltba tartani, amiket senki nem keres.
Az éhezők viadala volt egy ilyen legendás történet Magyarországról, hogy a Agavé kiadónak gyakorlatilag évekre megalapozta a működését.
Jó néhány ilyen nagy siker van, komoly könyves ügynökhálózatok, úgynevezett scout hálózatok, agencyk vannak, amik azzal foglalkoznak, hogy időben eljutassák a megfelelő információkat a világ nagy és kevésbé nagy könyvkiadói számára, tehát erre már a világpiac fel van készülve, a komoly könyvvásárok, komoly ügynök rendszereken keresztül tájékozódunk mi is arról, hogy mik azok az új trendek, mik azok a konkrét címek vagy szerzők, amikre érdemes odafigyelni, és amiben érdemes befektetni.
Köszönjük, hogy beugrottál ma hozzánk.
Én köszönöm.
Hölgyeim és uraim, Bükler Andrással beszélgettünk, a Libri kiadói csoport PR vezetőjével. Egy hét múlva is lesz Rebrief, úgyhogy akkor is jövünk friss hírekkel a reklámok világából, addig is további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.rendfm.hu, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.